Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket! A g4media.ro portál május 31-e óta folyamatosan cikkezik a nemzetbiztonsági törvények tervezett módosításáról. A román és az erdélyi magyar sajtó egy része is azonban mélyen hallgat. Pedig igen komoly kérdéseket vet fel mindez. Abban egyetértettünk, hogy a 3 évtizede alig módosított nemzetbiztonsági törvények korszerűsítésére felettébb nagy szükség van, a módszer azonban aggályos. És az még csak a legkisebb problémát jelenti, hogy a román hírszerzőszolgálatnak és a külföldi hírszerzőszolgálatnak jogalkotás kezdeményezési joga is lehet. A kiszivárgott tervezetekből elég világosan látszik, hogy hogyan képzelik el helyüket, jövőjüket az országban. Ha egy szóban akarjuk összefoglalni, akkor azt mondhatnánk, hogy erősödni akarnak. Túlhatalmat és büntetlenséget biztosítanának maguknak, militarizálnák az államot. Az azonban, hogy a tervezett sajtónyilvánosságot látott, jelentősen tompíthatja a törekvések élét. A vágyak azonban attól még maradnak. Erről beszélgetünk a mai Naprakészben. Cseke Péter, a Transtelex újságírója a vendégem. Szervusz Péter, újságíró kollégák vagyunk, tegeződni fogunk. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Szervusz István, köszönöm, hogy érdekel a véleményem.
A putyinista Oroszország és az orbánista Magyarország irányába tolnák el Romániát, büntetlenséget biztosítanának a titkosszolgálatoknak, a szekusok köztársaságával alakítanák át az országot, az új nemzetbiztonsági törvénycsomag a sztálini időszakot idézi. Ilyen kijelentések hangzanak el a sajtó által megszellőztetett nemzetbiztonsági törvénycsomaggal kapcsolatban, amely bárhonnan nézzük, túlhatalmat és büntetlenséget biztosít a titkos szolgálat ügynökeinek. Mi történik? Egy tesztnek vagyunk a részesei, vagy valóban erős szándék van arra, hogy militarizálják Romániát?
Hát röviden a válaszom talán így, a válaszom rövid verziója talán így hangzana, hogy ez a kiszivárgott törvénycsomag úgymond megmutatja, hogy hogyan látják a titkos szolgálatot a világot, és főként azt, hogy hogyan látják a saját helyüket ebben a világban. És hát ugye a Szerejéről, a román hírszerző szolgálatról a rendszerváltás óta nagyon sok rosszat mondtak. Nyilván a 90-es években még a kritika főleg arról szólt, hogy nem képes megújulni ez az intézmény, a régi szekusgárda uralja a Szerejét. Ugye ez a nemzedék azért nagyjából most már kihalt, ezt nem állítható a román hírszerzőszolgálatról, hogy egy előregedett gárda népesíteni be, vagy vezetni. És sokszor én magam is úgy éreztem, hogy a sajtónak egy kicsit nagyobb jóhiszeműséggel kellene viszonyulni a Szerejéhez. Most nem azt mondom, hogy méltatlanul bántották ezt az intézményt, de néha úgy éreztem, hogy az összeesküvés elméleteket preferáljuk, és valójában nem olyan nagy a baj, mint ahogy gondoljuk, és most érkeztem a válaszom lényegéhez, de a baj legalább olyan nagy, mint annak idején gondoltuk, mert ezeket a törvénytervezeteket, ezt rögzítsük le, a titkosszolgálatok készítették. Pontosabban a rájuk vonatkozó részt, mert nem tudom, hogy a hallgatóknak mennyire ismert, hogy tulajdonképpen 10 törvénytervezetről van szó, amit közzétett a G4 Media portál elsőként. Ezek alkotják együtt az úgynevezett új nemzetbiztonsági törvénycsomagot, és tulajdonképpen maga a kormányfő elismerte, hogy a jogszabályokat az illetékes intézmények dolgozták ki.
Tehát nincs ebben egy kis furasság, vagy nagy furcsaság, hisz én eddig úgy tudtam, hogy a képviselőknek és a szenátoroknak van törvényalkotási joga, nem pedig a Szerejé meg a Szerejé alkalmazott
joga. A törvényalkotási joga csak a képviselők és szenátoroknak van, de törvénykezdeményezési joga a képviselőkön és szenátorokon kívül csak a kormánynak van, illetve hát nem tudom, talán 100 000 állampolgárnak, ha aláírásokat gyűjtenek, ők is iktathatnak az alkotmány szerint a parlamentben törvényeket. Tehát oda akarsz kiukadni, amit nyilván én is egyetértek, illetve hát ez tény, nem kell vele egyetérteni, hanem tény, hogy a Szirénynek nincs törvénykezdeményezési joga. Egyszerűen nincs. A Szijének, a román külföldi hírszerző szolgálatnak sincs. Viszont most ebből nem kell akkora kázust csinálni, mert szinte biztos, hogy az történt, hogy a kormány felkérte a Védelmi Minisztérium, a Távközlési Minisztérium és más illetékes minisztériumok mellett a létező titkos szolgálatokat is. Van 4, 2 nagyobb, 2 kisebb, a nagyobbak ugye a hírszerző szolgálat, a belföldi, a román hírszerző szolgálat, ez a Szerei. A másik, ami azért militarizált, tehát azért eltér sok szempontból a Szereitől, az a külföldi hírszerző szolgálat, a CIA, és van 2 kisebb, a kormányőrség, ez a bizonyos CPT, melyik a közjogi méltóságok biztonságáért felel, többek között, és van a különleges távközlési szolgálat, ez a CTS rövidítéssel, ez is egy militarizált intézmény, és mondom, ennyi történhetett, hogy a kormány felkérte, hogy ők dolgozzák ki a saját szájuk íze szerint a tervezeteket, amelyeket majd nyilván a kormány tanulmányoz, elemez, módosít, természetesen módosít, és a kormány nyújtja be a parlamentbe. Tehát jó, persze megütközhetünk azon, hogy hogy jönnek ahhoz ezek az intézmények, hogy törvényeket dolgozzanak ki, ha egyszer, ha ez nincs joguk. Nincs joguk iktatni a parlamentben, majd parlamentbe beterjeszteni. Nekem is van jogom kidolgozni egy törvénytervezetet, odaadom Csoma Boton RMDSZ-es képviselőnek, mert ő kolozsvári képviselő, tehát úgy mondjuk én rászavaztam, és ő, ha megfelelőnek látja, simán beterjeszteti a parlament. Jó, ezen elovagoljunk sokat. A lényeg a válaszunknak az, hogy legalább megtudhatjuk, hogy hogyan gondolkoznak a titkosszolgálatok a saját működésükről, és ez nyilván riasztó. Lehet, hogy nem kellene ezen meglepődjünk, mert mondom, az, hogy ez a szándék, a túlhatalomra irányuló szándék megvan a titkosszolgálatokban, már csak a, hogy mondjam, a működésükből eredendően, vagy a munkaterületükből eredendően, ezt eddig is sejtett.
Korábban azt mondtad, hogy a sajtó összeesküvés elmélet szintjén kezdett el beszélni a Széreiről, és hogy ezt már-már sajnáltuk is egy időben, és aztán rájöttünk arra, hogy jól tettük, és nem olyan makulátlan a Szérei, mint ahogy azt próbálják beállítani. Eduard Hellwig olvastam nemrégiben egy interjút, és ő azt mondta még Szérei igazgatóként, hogy a Szérei, a titkos szolgálat, a nép barátja. Most számomra az a kérdés, hogy miért van ekkora nyugtalanság a társadalomban a Szérei tevékenységét illetően, ha az állampolgároknak biztonságban és védetnek kellene érezniük magukat pont a Szérei által, vagy a Szérei révén?
Hát nyilván ezt gondolom, hogy az emberi természet velejárulja, vagy része, hogy általában óvatosan, netán félelemmel közelítünk mindahhoz, amiről nagyon keveset tudunk. Tehát aminek a működése titkos, vagy félig titkos, vagy nagyon nagy része titkosítva van. Tehát azt tudni kell például, hogy a Szerénynek, legalábbis jelenleg, van egy éves parlamenti beszámolói kötelezettsége, vagyis évente a Szerei igazgatójának le kell számolnia az intézmény tevékenységéről, és annak van egy nyilvános része, de hát annak van egy úgymond titkos része, amit csak az illetékes parlamenti bizottság kap meg. Meg hát köztudott a Szereiről, aki nem is tájékozódik napi szinten a közéletünkről, az is tudja, hogy a Szerei többek között az emberek megfigyelésével, lehallgatásával foglalkozik, és bizonygathatja az intézményvezető, hogy a polgárok barátja, de azért, hogy mondjam, kényelmetlenül érzem én is magam, ha tudom, hogy van egy szerv, amelyik bármelyik lépésemet követheti, az e-mailjeimet elolvashatja, Ráadásul, amint ezekből a tervezetekből kiderül, most már gyakorlatilag bármilyen ürüggyel a Széchenyi kezdeményezheti akár az én lehallgatásomat is, mint újságíró. Tehát innen, ezzel magyarázható szerintem egyfajta természetes bizonytalanság, bizalmatlanság ez a titkosszolgálatokkal szemben.
Azt azért mondjuk el, hogy a Széchenyi, főleg az elmúlt két évben, én legalábbis azóta figyeltem meg azt, hogy mindent megtesz annak érdekében, hogy jó fiúként állítsa be magát a Facebookon, minduntalan megjelennek olyan képek, illetve bejegyzések, amelyek azt próbálják bizonyítani, hogy igen, a nép barátja számomra. Egy, most furcsa ezt mondani, de egy kedves bejegyzése a titkosszolgálatnak a tavalyi év végi, amikor egy telefonkagyló volt a kép, és alá pedig azt írták, hogy aztán jót halljunk ám rólad jövőben.
Így van, tehát a PR-juk nagyon jó lett.
Igen, jól mondod, tehát maradjunk nyilván ennyiben.
Jó, hát a PR-juk, de nyilván egy ekkora költségvetésű, robusztus intézmény azért nem, a tevékenysége nem a kedveskedésben merül ki. Én csak mondok egy példát, én itt Kolozsváron az Árpád úton lakom, lényegtelen vásárhelyieknek, hogy hol van ez az Árpád út, de a lényeg az, hogy az mi utcánkban van a Széchenyinek a székháza, tehát úgymond a Kolozs megyei Széchenyi székháza. Tudod, hogy mekkora az az épület? Tehát 3 emeletes, legalább 80 méter széles.
Ugyanezt elmondhatják a marosvásárhelyiek is, a marosvásárhelyi Széchenyi székházról, és nem tudom, hogy hány hallgatónk töltött el mondjuk 10 percnél több időt a Széchenyi székház előtt, de én töltöttem még többet is figyelve, és senkit nem láttam be és kijárni.
Ez nagyon jó, hogy ezt szóba hozod, mert ugye mondom, az utcánk ma van, tehát én naponta 2-szer eljárok minimum az épület előtt, és általában minimális a forgalom. Tehát így komoran, hallgatagon áll ott az utca közepén, vagy tényleg nagyjából az utca közepén van. Reggelente néha látok, és amit megfigyelek, hogy fiatalok. Általában fiatalok járnak ki, és be 20 évesek. Nem akarok én ebből semmilyen következtetést levonni. Térjünk vissza szerintem.
Fiatalít a Széchenyi, azt a következtetést levonhatjuk ebből.
És ez nyilván megmutatkozik a kommunikációjukban is. Tehát amire te utaltál, hogy ilyen cukiság kampányba kezdtek, mind a Jobbik annak idején, hogy az imidzsüket javítsák, és mondjuk én is mondjuk beleestem ennek a csapdájába. Nem azt mondom, hogy én beleestem, de én is utaltam arra, hogy néha az volt a benyomásom, hogy még a sajtó is túl sok mindent képzel Széchenyi mögé, olyasmiket is, amiket már véletlenül nem kéne. Csak mondom, most azzal, hogy ez a tervezet kiszivárgott, és amiből például kiderül az is, hogy engem magánemberként arra kötelezhetnek, hogy együttműködjek velük, például, vagy kiderül az is, hogy a Széchenyi igazgatója gyakorlatilag leválthatatlan lesz, olyan értelemben, hogy eddig a parlament leválthatta, de ha a tervezet tehát ebben a formában fogadják el, akkor csak az államfő válthatja le, és még sorolhatnék, hát legalább egy tucat.
Jó, de hát akkor soroljuk, mert a kiszivárgott tervezetekre reagáltak a civil szervezetek, és az állásfoglalásukban azt írják ők, hogy ez az új nemzetbiztonsági törvénycsomag, amely kiszivárgott, ezt azért nem győzöm hangsúlyozni, túlhatalmat és büntetlenséget biztosít a titkos szolgálatok ügynökeinek, tehát a belföldi és külföldi szolgálatok ügynökeinek.
Igen, ezt miből mondták le ezt a következtetést? Abból, hogy a Széchenyi és a CIA, de csak ez a kettő érdekes, a másik két kisebb titkos szolgálatra nem érvényes ez az előírás, de a Széchenyi és a CIA alkalmazottait, ha bűncselekményeket követnek el, pontosabban a bűncselekmény gyanúja merül fel ellenük, akkor csak erre a célra kifejezetten kijelölt ügyészek indíthatnak ellenük eljárást. Tehát, hogy egy előre megválogatott ügyész kategória tiszte lesz úgymond kivizsgálni, hogyha egy titkos szolga bűncselekményt követ el.
És az államfőnek is bele kell egyeznie ebbe?
Nem, ez most ez úgy általában érvényes. Az államfő beleegyezése ahhoz szükséges, hogy az ügyész egyáltalán bejutasson a széréinek bármelyik székházába. Tehát például felmerül az ügyészségben a gyanú, hogy a Széréi egyik tisztje, ügynöke, alkalmazottja bűncselekményt követ el, és erre bizonyítékok lehetnek az ő íróasztalában mondjuk, dokumentumok, pénz, rengeteg euró, most nyilván itt a képzeletem eljátszadozik, akkor nem tarthat úgymond házkutatást a Széréi alkalmazott irodájában, csak hogyha erre az államfő engedélyt ad, illetve ha értesítik erről a Széréi igazgatóját. Tehát erre mondták azt a civil szervezetek, hogy büntetlenséget biztosít. Plusz, ugye azt már említettem néhány perce, hogy van egy olyan új előírás is, hogy a Széréi igazgatóját csak és csak is az államfő mentheti fel hivatalából, tehát akár végtelenítető módon a tisztségében maradhat a titkosszolgálat vezetője. Eddig ez mindig politikai alkú kérdése volt. A parlament döntött a Széréi igazgatójának személyéről, és a parlament a képviselők és szenátorok legkevesebb egyharmadának kezdeményezésére le is válthatta bármikor a Széréi igazgatót. Plusz, azt már említettem, hogy a jelenlegi törvény szerint a Széréi igazgatójának évente be kell számolnia az intézmény tevékenységéről. Említettem azt is, hogy ez nagyjából egy formális beszámoló. Ebben a jelentésben azért olyasmik úgymond nem kerülnek be, ami szerintem a Széréi érdemi munkájára vonatkoznak. De akkor is, hogyha formális, létezett egy ilyen kötelezettség, ezt eltörölték. Tehát ha a tervezet eltörölni szándékoznak, a tervezet abban a formájában lép életbe, ahogy kiszivárgott, akkor ez is megszűnik. Tehát ez nyilván, ezt úgy lehet megfogalmazni, hogy gyakorlatilag a parlament amúgy is formális ellenőrzése alól teljesen kikerül ez az intézmény. Most arról nem beszélve, hogy van egy másik nagyon furcsa előírás is. A Széréi pénzügyei eddig se az átláthatóságukról volt híresek. De ettől függetlenül például az illetékes parlamenti szakbizottságnak lehetett rálátása arra, hogy mire költik a pénzüket, és lehetett a számvevőszéknek is. Az új előírás szerint gyakorlatilag csak a legfelső védelmi tanács tudhatja meg, hogy mennyit költött például lehallgatásra, mennyit megfigyelésre, hányszor, és mennyibe került. Ez az úgynevezett műveleti tevékenysége a Szerének teljesen homályba fog vészni. Tehát milyen veszéllyel jár ez? Hát azt, hogy gyakorlatilag elszabadulhat, nem most mondom, hogy pokol, de most más nem jut eszembe, tényleg azt csinálhatnak, amit akarnak egyfelől, másfelől ezt az intézményt bizonyos személyek, döntéshozók az államfőtől lefele saját érdekeikre használhatják fel, mert úgysem tudódnak ki soha. Ha már az államfőről beszélünk, apropó, a nemzetbiztonsági törvénycsomag része a legfelsőbb védelmi szabályozó törvény, amiben szintén van egy ilyen furcsa előírás, ami az államfőnek biztosít túlhatalmat. Következőről van szó. Jelenleg ez a testület, a Nemzetbiztonsági Felelős Védelmi Tanács minden egyes esetben konszenzussal hozza meg a döntéseit. Aktuálisabb példával éljek, hogyha arról van szó, hogy Románia segítse fegyverrel és mekkora fegyvermennyisége Ukrajnát, akkor első körben biztos erről a legfelső védelmi tanács dönt, és csak akkor dönthet úgy, hogy fegyvereket szállítunk Ukrajnának, hogyha ennek a testületnek az összes tagja egyetért. Konszenzus van. Na most nyilván a konszenzus nem könnyű elérni, de ettől függetlenül a tervezet szerint, ami most kiszivárgott, ha nincs konszenzus, akkor a döntés joga, vagyis az utolsó szó, az az államfőt illeti meg. Tehát, hogy így mondjam, Klaus Johannis személyesen is érdekelt, vagy érintett és mondhatjuk azt is, hogy érdekel ezekben a törvénytervezetekben.
Tehát akkor ismételjük a hallgatóknak, akik csak most kapcsolódnak be esetleg a műsorunkban, hogy a törvénytervezetek az elnöki hivatal hatalmát a titkos szolgálatok fölött tulajdonképpen a parlament rovására növelik.
Így van, pontosan mondtam, hogy kivonják gyakorlatilag a titkos szolgálatoknak ezekkel a tervezetekkel az a szándékuk, hogy kivonják magukat a parlament ellenőrzése alól, mindenféle civil kontroll alól, ne üssétek be a dolgainkba az orrotokat. Nagyjából ez az üzenete. Ismétlem, ez azért ijesztő ez az egész történet, mert megmutatja, hogyan gondolkoznak ezek az emberek a saját intézményükről, küldetésükről, helyükről az államgépezetben. Ez az szomorú. Tehát mondjuk, ismétlem, ezt sejteni lehetett, de most már megvan a bizonyíték is erre. De ezek a rossz hírek, nyilván. De akkor mondjuk két szót szerintem a jó hírekről is. A legfontosabb jó hír, hogy egyrészt ez kiszivárgott. Tehát, hogy mondjam, az is persze megfigyelhető, hogy a sajtónak egy viszonylag elenyésző része foglalkozott ezzel a történettel. Én mondjuk írtam a Transferexnek egy nagyobb cikket erről, de hát nyilván a magyar sajtó ebben nem számít. A másik jó hír az, hogy nyilván ezek csak tervezetek. Hamarosan ezek a tervezetek a törvényhozási folyamatnak egy olyan szakaszában lépnek, amikor elkerülhetetlen lesz az átláthatóság, vagyis elkerülnek a kormányhoz, a legfelsőbb védelmi tanácshoz is, fognak módosulni, meggyőződésem, hogy fognak módosulni, és utána bekerülnek a parlamentbe. Abban a pillanatban, hogy a parlamentbe kerül egy ilyen törvénycsomag, mindenki számára elérhető, bárki letöltheti, lehet vitatkozni rajta, stb. És nyilván azért a civil társadalom reakcióit látva, én nagyon remélem, hogy a politikusok korrigálják mindazt, amit most az elemzők is, meg a civil társadalom is kifogásol. És én, hogy mondjam, ritkán szoktam bízni politikusokban, de most az egyszer jó hiszemű vagyok, és meggyőződésem, hogy ezek a tervezetek ebben a formában nem fognak hatályba lépni. Tehát már, hogy mondjam, 2022-ben vagyunk, ne lépjünk vissza, könyörgöm, 40 évet az időbe. Tehát szerintem azok a jelzők, hasonlatok, párhuzamok, hogy Fehér Oroszország, putinizálódó Románia, sztálini korszak, nyilván van ezekben újságírói túlzás is, de nem állnak messze a valóságtól.
Egyébként beszéltél politikussal már erről a törvénycsomagról?
Beszéltem politikussal, volt, aki név nélkül nyilatkozott, volt, aki névvel. Nagyon röviden összefoglalva, az, aki név nélkül nyilatkozott, arra próbált meg nekem magyarázatot adni, hogy a kormánykoalíció miért hallgatott a törvény tervezet kiszivárgása után napokig, illetve ha meg is szólaltak a kormánypártok, miért ebegtek, habogtak össze-vissza, nem tudom, hogy észrevetted-e, látszott egyértelműen a kormánypártok vezetőin, mert egyszerűen nem tudják, hogy mit kezdjenek ezzel a helyzettel. És az NMDSZ-es politikus, akinek van rálátása erre az egész történetre, azt nyilatkozta nekem, hogy az a magyarázat, hogy egyszerűen kínos volt a kormánypárti politikusoknak az, hogy a közvélemény hamarabb értesül ezekről a tervezetekről, mint ők maguk. Tehát szinte szó szerint idézem, hogy balekeknek éreztük magunkat, amikor olvastuk a G4 médiába ezeket a tervezeteket. Nem tudom, hogy ez mennyire hiteles magyarázat, de én ezt a magyarázatot kaptam.
Akkor ebből azt kell értenünk, hogy a G4 média hamarabb megkapta, mint a kormánypárti politikusok?
Nem föltétlenül, de az biztos, hogy az a képviselő, akivel én beszéltem, nem látta a tervezetet, és nem kapta meg semmilyen más formában, ő is a G4 médiában olvasta. Ő nem zárta ki, hogy például a szövetségi elnök Elemen Hunor megkapta ezt a tervezetet, mint ahogy valószínű megkapták a többi pártelnökök is, és meg is rekedt ezen a szinten. Hát maga a kormányfő nyilatkozta azt még május 27-én kiszivárgás előtt, hogy a tervezeteket már kidolgozták, és eljutottak a koalícióba. De maximum a koalíció legfelső szintjére jutottak el. A pártoknak még idejük sem volt megbeszélni saját terkeiken belül, megvitatni, hogy az álláspontjukat kialakítani róluk, mert közben kiszivárgott a sajtóba.
Itt korábban azt mondtad, hogy bízol abban, hogy a parlamentben módosulni fog ez a nemzetbiztonsági törvénycsomag. Mi van azzal a véleménnyel, mi szerint ezt egy tesztként kell felfogni, azt, ami kiszivárgott a sajtónak, és olyan is, mi szerint a megdöbbentő, meghökkentő részek között vannak elbújva az igazán fontos rendelkezések, amelyek lényege a szolgálatok tulajdonképpeni terve, tehát, hogy minél több pénz, minél kevesebb ellenőrzés, természetesen a pénzek fölötti ellenőrzést is azt kivédjék.
Na most többek között az RMDSZ-es politikus is, akivel beszéltem, azt mondta, hogy ő maga nem zárja ki, hogy voltak éppen a kiszivárogtatással a Szerélyi meg a többi titkosszolgálat úgymond tesztelni akarta a közvélemény. De ha már a közvéleményről van szó, akkor kicsit a kontextusról érdemes csak néhány szót megemlíteni, ugyanis hát ugye a román társadalom sohasem arról volt ismert, hogy úgymond az úgynevezett posztmateriális értékek foglalkoztatnák erről. Szociológusok évek óta beszélnek. Az összes felmérés azt mutatja, hogy most megmagyarázzam, hogy mi a lényeg, hogy sokkal jobban érdekli az embereket az, hogy mekkora a fizetésük, mint az, hogy mit tudom én, vigyázzanak a környezetre. Tehát egy zöld témával, zöld programmal egy párt Romániában nem nyerhet választásokat. Németországban viszont akár igen. Tehát, hogy mondjam, a fejlett társadalmakban, vagy a fejlettebb polgári öntudatú társadalmakban ezek a úgynevezett posztmateriális értékek vannak előtérben. Tehát például a környezetvédelme, a különböző szabadság és polgári jogok, a nők jogai, a szexuális kisebbségek jogai, tehát úgymond ezek a progresszív értékek, és nem az a gondja például egy német állampolgárnak, hogy lesz-e másnap egy betevő falatja, vagy nem, hanem úgymond megengedheti magának azt a luxust, ami szintén az életminőségének a része, hogy vigyázzon a környezetére, és fontos legyen neki a környezetvédelme. Most csak kiemeltem egy példát a posztmateriális értékek szemléltetésére. Na most Romániában nyilván nem ez a helyzet, soha nem ez volt, bár ha visszaemlékszünk 2017-ben, amikor megjelent az a hírhet kormányrendelet, az a 13-as, ami a politikusoknak biztosított volna büntetlenséget a drágnyák országban, az azért elérte a társadalom ingerküszöbét, és óriási tüntetések voltak. Viszont most nagyon sokat változott a helyzet 2017 óta, elsősorban a pandémia után vagyunk, energiaválság után vagyunk, nem is után, hanem közben vagyunk, és ukrajnai háború van a szomszédságukban. És én olvastam most egy friss felmérést, ami azt mutatja, hogy soha nem álltak ennyire távol a román társadalomtól a posztmateriális értékek, mint most. Miért? Arra kérdésre, hogy mit tart a legsürgősebb, vagy a legfájóbb, legégetőbb problémájának, a romániaiak nagy többsége első helyre a fizetést és a nyugdíjakat, és általában az életszínvonalat tette. A második helyre, ezt most fejből idézem, de ezt kivételesen jól megjegyeztem, az inflációt, az energiaárakat, úgy általában az árakat helyezte. A harmadik helye volt az egészsége, a negyediken volt a munkahelyének a biztonsága, ami szintén egy materiális érték, ahogy veszük, mert a megélhetéséhez kapcsolódik. Csupán ötödik volt a nemzetbiztonsága, a háború, tehát foglalkoztatja őket az ukrajnai háború, de ismétlem a fontossági sorrendben, vagy a nyugtalanító tényezők között csupán az ötödik az, hogy Románia szomszédságában háború zajlik. Na most azért volt szükség erre a hosszas eszmefuttatásra, hogy elmagyarázzam, hogy soha nem volt ennyire kedvező a légkör a titkosszolgálatok számára ahhoz, vagy arra, hogy egy ilyen tervezett csomagot valahogy megpróbálnak átnyomni a román közvéleményen. Miért? Mert az embereket nem érdekli az, hogy most lehallgatják őket, vagy nem. Nem érdekli az, hogy most büntetlenséget biztosít a törvény a szereinek, vagy nem, vagy túlhatalmat a szállásfőnek. Egy dolog érdekli, mekkora lesz az infláció, lesz-e pénze kifizetni a gázszámlákat. Ez az igazság. És ha, hogy mondjam, a társadalom ellenálló képessége az ilyen próbálkozásokkal szemben most minimális. És már emlegettem, hogy láttad, hogy a román sajtónak mindössze csak egy részének az inger küszöbét érte el ez az ügy, és ennek is persze van több magyarázat, az egyik az, hogy ki vannak tömve a fontosabb médiumok állami hirdetésekkel, meg állami támogatásokkal, még a pandémia idejéből. Tehát a legfontosabb hírtévék, mert azért mégis a legfontosabb információforrás a televízió, gyakorlatilag nem is foglalkoztak ezzel a témával, és azt a Krisztián Tudor Popescut, aki a Digi 24-ben mert szóvá tette ezt a csomagot, azt kirúgták.
Mondjuk nem jó, feltétlenül ezért rúgták,
nem mert bírálta. Mert magát a csatornát bírálta, de akkor is, hogy mondjam, azért is akkor is sok mindent. És még főleg, hogy még csak nem is adott magyarázatot a hírcsatorna utólag a Krisztián Tudor Popescu menesztésére. Jó, egy szó mint száz, nagyon kedvező most a légkör egy ilyen típusú törvénycsomag keresztülvitelére. Jó, hogy kiszivárgott, jó, hogy azért állásfoglalásra késztette a politikusokat, de azért mondom, hogy jó hiszemű vagyok, mert ha ez nem történt volna most meg, előbb-utóbb úgyis nyilvánosságra kerülnek ezek a tervezetek, bár lehet, hogy akkor soha nem tudtuk volna meg, tehát hogyha nem szivárognak ki, hogy voltak éppen a titkos szolgálatok, hogy hol képzelik el a helyüket ebben az országban, és hogyan. És mondom, ez egy lesújtó kép alakult ki bennem róluk, abból ítélve, hogy ott az íróasztal mellett miket retettek papírra.
Adásidőnk végéhez közeledünk, még egy kérdés. Klaus Johannis államfő is megszólalt. Ő azt mondta, hogy a nemzetbiztonsági törvénycsomag módosítására vonatkozó kiszivárgott tervezet az egy piszkozat, amelyet nem a nagy közönségnek szántak. Valaki, és tudjuk, hogy ki úgy gondolta, hogy jó ötlet kiszivárogtatni ezt a tervezetet, ez egy súlyos hiba volt, mert most az emberek aggódnak. Ezt nyilatkozta Klaus Johannis államfő, és két kérdés fogalmazódott meg bennem a nyilatkozata után. Tehát egyrészt, hogy azt kell érteni, hogyha piszkozat, akkor nem téma, illetve a másik, hogy ez a tudjuk kiszivárogtatott sejtelmes kijelentés, ez mintha egy burkolt fenyegetés is lenne.
Pontosan, ez alig burkolt fenyegetés volt, ez egyaránt szólt a forrásnak is, aki szivárogtatott, és egyaránt szólt szerintem a sajtónak is, és ezért riasztó. Tehát tényleg azért döbbenetes, hogy az államfő számára nem az a riasztó, hogy miket tartalmaz ez a tervezet, és hogyan képzelik el a titkos szolgálatok a működésüket. Nem ez a riasztó, hanem az, hogy ez a közvélemény számára is nyilvánvalóvá vált. Tehát most ez egy már no comment kategória. Tehát, hogy mondjam, tehát ezen nem tudok mit hozzászólni. Ezt ítélje meg mindenki maga, hogy akkor most mik a prioritások az államfőnek. Ami a piszkozatot illeti, kétségkívül piszkozat, tehát ez teljesen igaz, olyan értelemben, hogy amint az adás elején említettem, 99%-ban úgy történt, úgy születtek meg ezek a piszkozatok idézőjelben, hogy a kormány, a legfelsőbb védelmi tanács inkább felkérte ezeket az intézményeket, hogy gyerekek, itt az alkalom, vessétek papírra azt, hogy hogyan képzelitek el ti a működéseteket. Ez történt. Megtették, megtudtuk, hogy hogyan képzelik el, riasztó, hogy hogyan képzelik el, de a döntés joga, hál' Istennek, 2022-ben a román parlamenté, a jogalkotó testületé, és hát nem tudok melyebbet tenni, mint bízni a józanságukban. És hát most mondjam azt, hogy bízni Klaus Johannisban, aki azt mondta, hogy ha vannak problémák, azokat korrigálni fogják. Vannak problémák, minimum egy tucat súlyos probléma van, de ki tudja még hány részletkérdés, ami tisztázásra szorul. Most csak az a kérdés, még egy dolgot azért szögezzünk le. hogy ne értsék félre a hallgatók, hogy szükség van egy új nemzetbiztonsági csomagra, a törvénycsomagra, az egyértelmű. Tehát vannak olyan törvények, amelyek 30 éve nem módosultak, pedig Románia közben EU-s NATO tag lett. Plusz, hát itt van nyakunkon, vagy a szomszédságunkban egy háború, ami egészen új kérdéseket, új kihívások elé állítja a román nemzetbiztonságért felelős szerveket. Tehát érthető, hogy kell egy új törvénycsomag. A lényeg az, hogy minél átláthatóbb módon történjen meg a vitája és az elfogadás.
Zárjunk ezzel a bizakodással, a beszélgetésünket. Cseke Péternek, a Transtelex portál újságírójának köszönöm, hogy itt volt a Naprakészben, és segített tisztában látni a nemzetbiztonsági, a kiszivárgott nemzetbiztonsági törvények, vagy a nemzetbiztonsági törvénycsomag piszkozata kapcsán.
Én is köszönöm a meghívást. További szép napot kívánok a hallgatóknak is.